Kedves hallgatóink, a Magyar Talajtani Társaság március 20-án országos figyelemfelkeltő napot szervez, a talaj élete, amit egy szelvény el tud mondani magáról címmel. A program kiemelt célja, hogy élményszerű módon szakemberektől kapjanak laikusok, érdeklődők olyan információt a talajról, ami ráirányítja a figyelmet annak fontosságára. Az eseményhez a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar Földrajz Geoinformatikai Intézete is csatlakozik. A Miskolci Egyetemi Kampusz bemutató talajszelvényét talajtanos munkatársak szerdán délelőtt 10 órától értelmezik, leírják, mesélnek a talajról, annak működéséről, és természetesen válaszolnak a felmerülő kérdésekre. A részletekről Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Ez egy nagyon új kezdeményezés, most csináljuk először. Taktársunk Szabó Istvánnak az ötlete volt, hogy a tavaszi napforduló előtti napon rendezünk már egy olyan valamit, amikor az ország nagyon sok helyén egy picit a talajtanra irányítjuk a figyelmet, és akkor az volt az ötlet, hogy akkor egyszerre pont 10 órakor, most jelen pillanatban úgy van, hogy több mint 40 helyszínén az országnak, talajszelvény leírás lesz. Nyilván az ok az egyszerű, egy picit népszerűsíteni a talajtant, mert az a legalapvetőbb tudományág, amiben élünk, ami a napi életünkhöz szinte a legjobban hozzájárul, vagy legsokrétűbben hozzájárul, az úgy a köztudatban nem nagyon van benne, és hát erre lenne ez egy eszköz.
Mikor és hol lesz a miskolci rendezvény?
Hát a miskolci rendezvény a Miskolci Egyetemen lesz. A Miskolci Egyetem ebből a szempontból azért különleges, mert bár ugye az egyetemek jelentős részén, ahol van talajtani képzés, ott mindenütt megvannak a saját házi szelvények, és nekünk is megvan a saját házi szelvényünk az UV-domnak az oldalában. Tehát, hogyha valaki az egyetemvárosból megy a gyerekváros irányába, meg a régi felnőtt képzési, most az egészségtudományi kar épülete felé, akkor ott van egy nagy murvás parkoló, és a murvás parkolóból megy egy kis utacska balra, és ott a fák mögött ott bújik, amik is nagyon különleges szelvényünk, ami egyébként nagyon beszédes, de attól is különleges, hogy van egy gyönyörű kiállító táblája, a Bükki Geopark rendszer része, és gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az ország első hivatalos talajtani bemutatóhelye. Talán az Atkárit leszámítva, ugye Gyöngyös mellett ott van Atkárnál egy gyönyörű paleo talajfeltárás. Ugye az paleo az ilyen félig földtudományi, vagy földtani, félig talajtani, de ez teljesen tisztán talajtani bemutatóhely.
Mikor lesz itt a rendezvény, illetve hogyan lehet hozzá csatlakozni, ha Miskolcról innen bárki is szeretne részt venni ezen az eseményen?
10 órakor kezdődik hivatalosan. Ami egy picit bonyolítja a dolgot, az az, hogy tartozik majd hozzá egy nagy körkapcsolásos közvetítés, ahol az összes helyszínen készítenek anyagokat, feltöltenek 2 perces videókat arról, hogy milyen az ő szelvényük, miért fontos, miért különleges, honnan van, miért csinálták, és a többi. Ez nálunk Miskolcon is meg lesz. És hát nyilván szeretnénk az elején 10 órától a körkapcsolás elején egy ilyen nem hivatalos, de ilyen informális megnyitót, amikor úgy hasonlóképpen, mint most, elmondjuk azt, hogy hányan jöttünk össze, mi a rendezvény célja, és amikor ez lemegy, azt ott együtt meghallgatják általában a helyszíneken, telefonon, vagy laptopon, vagy bármin, mert ott kint leszünk a jóisten ege alatt, és utána pedig nagyjából 10:45-kor kezdődik majd a szelvénynek a hivatalos bemutatása, leírása az egyéb kiegészítő programokkal együtt.
Mi is a célja ennek a programnak?
Hát ugye az, hogy Miskolcon is csatlakoztunk, ez most kivételesen egy picit még kevés, azért, mert el kell, hogy mondjam büszkén, hogy a Miskolci Egyetem ad otthont a Magyar Talajtani Társaságnak jelen pillanatban, miután én vagyok az elnöke, és úgy most valahogy a vezérlés ide került Miskolcra. És hát innen csinálunk nagyon sok mindent, járjuk az országot, próbálunk helyszíneket behúzni, és mindezt tesszük azért, mert én azt gondolom, hogy a talajra irányuló figyelem, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos egyre erősödik. Ugye, ha picit belegondolunk abba, hogy az Európai Uniónak most jelen pillanatban 5 darab missziója van. Ez az 5 darab misszió, ez mindegyik külön-külön valami nagyon-nagyon fontos problémát, célt tűz ki maga elé. Ilyenek az édesvizek, meg a tengerek, óceánok vizeinek védelme, carbon footprint, vagyis a foszilis elégetett szén mennyiségének csökkentése, és a Smart City, nagyon sok minden, a rák ellen küzdelem, és sajnos külön missziót kapott a talaj. Ugye ez a Soil Deal for Europe, vagy csak egyszerűen úgy szoktuk rövidíteni, hogy Soil Mission, aminek a keretében nagyon-nagyon sok minden történik. De sajnos az első és a legfontosabb az az, hogy megtörtént az elmúlt években egy olyan átfogó talajtani felmérés Európa szerte az országok által, ami úgy bemutatta, hogy Európa talajainak most jelen pillanatban 63%-a van egy ilyen kis mutató a honlapon, az EU-só honlapján, ami ugye a European Soil Observatory, vagyis a talaj megfigyelő központ, és ennek van egy úgynevezett dashboardja, egy ilyen műszerfala, és a műszerfalon van egy ilyen kilométer-óra szerű mutatóval ellátott, ami sajnos azt mutatja, hogy Európa talajának 63%-a jelen pillanatban legalább egy talajdegradációs folyamattól szenved. Ez a 63%, ez hihetetlen sok, mert ugye ezek az élő talajok, tehát ezekben ugye a lefedés, a beépítettség, ami Nyugat-Európában nagyon erős, de azt kell, hogy mondjam sírva, hogy az elmúlt 5-10 évben az építőipar sikereivel sajnos a talajtan és a klímavédelem iszonyú csúszik hátra. Sírni tudnék, amikor a 26-os, 37-es mellett megyek, és a legjobb szántóföldek gyakorlatilag összeszerelő csarnokokká alakulnak a főutak mentén. Hihetetlen mennyiségű beszivárgás csökken le, hihetetlen mennyiségű környezeti puffer képessége csökken a környezetünknek, és ez a víztárzó, víztisztító, biomasszatermelő, klímavédő. Tehát szoktunk arról beszélni, hogy a fosszilis tüzelőanyagok elégetése okozza a klímaváltozást. Biztos, hogy hozzájárul. De az, hogy Magyarországon, ami történelmileg ugye a területének egyharmada, időszakosan vízjátott terület volt, most pedig egy darab mocsarunk, egy darab lápunk gyakorlatilag már nincsen. Az Alföldnek közel fele átér volt, és mocsár, mindent lecsapoltunk, mindent csatornáztunk, ami lehetett. Tehát el lehet képzelni, hogy ha a víz eltűnik, akkor onnantól kezdve a szélsőségek felelősödnek, mert a víz a legjobb környezeti hőmérsékleti pufferoló anyag, és hogyha lassan melegszik fel, lassan hűl ki, ha ő nincs, akkor innentől kezdve gyakorlatilag a hőmérsékleti szélsőségek is megnőnek. Arról nem is beszélve, hogy ha nincs víz, akkor nincs párolgás. Ha nincs párolgás, akkor nem lesz felhő. Ha nem lesz felhő, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy a kontinentális mérsékeltővi klímánknak megfelelően a nyár ugyan szárazságra hajló, tehát a nyugati irányú nedvesség, szárítás jelentős része itt a nagy nyári melegben bonyolultá válik itt a Kárpát-medence közepén, na de hát azért helyi zivatarok, záporok lehetnének, és hogyha a felszínen ott lenne ez az iszonyú mennyiségű víz, hát az gyönyörűen táplálná a talajvizeket, és a talajvizekből pedig táplálkozhatnának a növények, tehát gyakorlatilag az, amit most aszálynak hívunk, és az is sajnos, ennek azért nagyon-nagyon sok összetevője van. Igen, tehát onnan indultam valahogy a beépítettséget leszámítva, de egyébként sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy különösen a dombvidéki területeken a talajaink nagyon-nagyon nagy hányada szinte már lepusztult. A Dunántúli dombság területén óriási fehér foltokat látunk. A fehér foltok a domboldalon azt jelentik, hogy a teljes talaj elment úgy, ahogy volt, és már a mézfelhalmozódási szint van a felszínen. Máshol, ahol kicsit barna, ott csak a talajok fele ment el. És az a baj, hogy ezt hosszú ideig természetes folyamatnak tartottuk, holott ez egyáltalán nem természetes folyamat, és most végre, de ugyanez van az Alföldön is, csak más szempontokból. Ott a belvíz, meg az aszály az, ami üt. És miért? Azért, mert a talajok szerkezete teljesen elromlott. A túlművelés hatására, a szerves anyagcsökkenés hatására gyakorlatilag szétporosodott a felszíne. Ugye ezt részben a szél is fújja, sajnos ugye az M1-es autópályán történtek ennek a folyamatnak a részei, de ugyanúgy a víz is viszi, mert elég egy 0,01%-os lejtés, hogyha nem tud lemenni a víz, akkor az megáll a felszínen. Na ezt látjuk most belvíznek, és ezek nem olyan belvizek a jelentős része, hogy magas a talajvíz, és sok volt a csapadék, és felemelkedik, hanem sajnos ezek úgy működnek, hogy nem tud beszivárogni a talajba, és akkor a talajon az apró kis mikromélyedésekbe befolyik, és ott belvízként látjuk. A gazdák meg megpróbálnak ugye megszabadulni tőle, ezáltal elviszik a vizet, és két hónap múlva már az aszályról beszél az ország, holott ennek a víznek ott kéne a talajban lennie. A talaj szerkezeti degradáció, talaj kémiai degradáció, a szerves anyag leépülés, is, a biológiai, a biodiverzitásnak a hihetetlen mértékű csökkentése. Én azt gondolom, hogy nagyon itt volt az ideje egy olyan átfogó válasznak. Magyarország részéről is meg kellett volna már történnie. Vártunk az Európai Unióra, most kivételesen Brüsszel nagyon jót mond, úgyhogy most nem szabad őt a szőnyeg szélére állítani. Egyszerűen, ha nem indulunk el ezen az úton, akkor nem fog történni semmi.
Akkor gondolom ez a célja a programnak, hogy ezt bemutassátok. Maga a programok hogyan fognak felépülni, milyen programok is lesznek, amivel ezeket bemutathatjátok, akár mondjuk ezeket a problémákat?
Isten igazából nem ezt szeretnénk bemutatni. És köszönöm a kérdést, mert nagyon jó, mert tulajdonképpen azt, hogy ezt a folyamatot elérjük, nyilván kell a gazdák meg a talajhasználók pozitív hozzáállása. Nagyon sok helyszínen gazdaközpontú lesz az érdeklődés, tehát nagyon sok regisztrált visszajelzés alapján láthatjuk, hogy a környékbeli gazdák nagyon érdeklődnek, és jönnek, és látni szeretnének. Nagyon sok a céges résztvevő. Megint csak pozitívan kell mondanom, hogy nagyon sok cég észrevette, hogy a talaj az egy hívó szóvá vált. Tehát látszik, hogy a gazdák küzdenek vele, látszik, hogy egyre inkább érzik azt, hogy valamit tenni kell vele. És hát persze a cégek sokszor könnyű és gyors válaszokat adnak, ami nem felel meg a valóságnak mindig, mert a talaj ez egy nagyon bonyolult, nagyon komplex rendszer, higgyék el nekem, egy darab szerrel, egy darab hozzányúlással nem fogják mindazt megoldani, ami 38 ezer párhuzamos folyamat egymásra hatása eredményeképpen majd egyszer megvalósul. De legalább odáig eljutottunk, hogy a céges világban is egy nagyon-nagyon pozitív és segíteni akaró hozzáállás van. Beálltak a Magyar Talajtani Társaság mögé. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nagyon sok olyan helyszín lesz, ami céges, tehát ahol ugye a cégek vállalják fel a szerepet, hogy saját költségükön kiássák a szelvényt, megszervezik, van egy szelvényleírás, és akkor ott persze lehetnek egyéb más szakmai programok, ettől ugye a társaság nem zárkózik el, mert a helyszín az mindenkinek a sajátja, de az biztos, hogy ez egy társadalmi céllal elindult folyamat. A fő cél egyébként az az, hogy beszélgetéseket generáljon a szelvény fölött, és ez nagyon jól működik. Tehát, hogyha egy értő szelvény leíró elkezdett beszélni a szelvényről, és az emberek, akik életükben nem láttak még szelvényleírást, és azt hiszik, hogy a talaj, ugye az angol úgy hívja, hogy dirt science, tehát ugye pejoratívan, hogy a kosz vagy a por tudomány, de ha valaki egyszer belenéz ezekbe a szelvényekbe, és nem egybe, mert az az igazság, hogy amíg egyet néz, addig nem látja a különbségeket, az látja, hogy teteje kicsit feketébb, barnább, az alja világosodik, esetleg kifehéredik. Oda kell hajolni hozzá közel, így kézbe venni a darabjait, és akkor elkezdi az ember közelebbről látni mindazt a sok-sok apró részletet, ami egyébként magyarázza ezt az egész történetet. A talaj genetikai szintjeinek, tehát föntről lefelé vannak ilyen kis csíkocskák benne. 30-40-50 centi, 20 centi, bármi, ami ugye a fentről lefelé vagy lentről felfelé haladó nedvesség áramlási folyamatok eredményeképpen elszállítódott, hozzáadódott, átalakítódott, mállott, újra kristályosodott, kivált, tehát kémiailag és fizikailag is átalakult rétegeket mutat, amelyeknek egymáshoz közük van. És hogyha valaki így ránéz, akkor rögtön elkezdi látni, hogy hé, hát ez igen, ez valami, ez érdekes. És utána átmegy egy másik szelvénybe, és kiderül, hogy amikor elhitte az első szelvényről, hogy ez a talaj, és így néz ki, akkor a második talajnál már teljesen másképp fog kinézni, és akkor így felkapja a fejét, hogy hé, hát az, amit én ilyen kis homogén valaminek gondoltam. És persze, hogyha az ember homogénnak tekinti, akkor nem baj az erózió, mert az erózió az ugyanazt az anyagot tárja fel. Lehet, hogy egy kicsit világosabb lesz, lehet, hogy és a többi. De közben, amikor látja, hogy egy szelvény ilyen szintekből állna, és amikor a felszínen már a legalsó alatti van, akkor úgy érezheti, hogy mindazok a talaj tulajdonságok, funkciók, amik így jellemzik, és amikre épül a teljes földi élet gyakorlatilag, azok itt nagyon erős kárt szenvedtek, és nagyon erős nyomás alatt vannak.
Itt a talaj szelvény leírás során mi lesz, hogyan fog ez kinézni, miként képzeljük el, ide a Miskolcira amúgy kiket várnak?
Hát ide a Miskolci Egyetemre mindenkit várunk, aki érdeklődik tulajdonképpen. Nyilván ezt mi sok szempontból hasznosnak tartjuk. Nagyon fontos a társadalomnak a nem közvetlenül érintett rétegeinek a megérintése. Tehát ők a tömeg. Ha a tömeg elkezdi tudni és érezni, hogy ez egy olyan nemzeti kincs, ami nagyon nagy veszélyben van, és a harmadát már el is vesztettük, vagy talán a felét. Tehát nagyon rosszul áll az ország, és nagyon gyors, mindenféle populizmus nélküli, mindenféle politikai rossz befolyás nélküli folyamatokat kell elindítani, ahhoz minél hamarabb és nagyon erősen, hogy ez működjön. És ez sajnos fájni fog. Sok esetben fájni fog, mert nyilván ugye a gazdák is megváltoznak egy picit, tehát eddig kapták a föld alapú alanyi támogatást, most már egy idő múlva az lesz, hogy azért kapják a támogatást, hogy olyan művelést folytassanak, amivel ugye a talaj regenerációs képességét javítják, tehát visszaalakítják. De ehhez azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon nagy a tudáshiány is. Nem csak a gazdáknál, nem csak az országban, hanem mindenképpen. Ugye látjuk a beiskolázási adatokról, hogy a földtudományi szakokon, a talajtani ismereteknél, hát nem sokan érdeklődnek. Miközben egy ilyen szelvény, és ez lesz a legszebb szerintem benne, amikor elkezdjük leírni a szelvényt, és úgy szépen összeszedjük azt az ezer apró kis részletet, és így szépen elkezd kristályosodni egy folyamat, egy kép, és kezdünk így a 100 évekkel, 1000 évekkel, több ezer évvel visszalépdesni az időben, és elképzelni, hogy mi volt akkor itt, hogyan alakult a táj, hogyan változott meg, milyen nyomokat hagyott a felszínen és a talajokban. Úgyhogy amit egy szelvény el tud mondani magáról, ugye ez a fő programnak a címe is, hogy egy picit érezze egy hétköznapi ember is azt, hogy milyen hihetetlen mennyiségű információt rejteget, és hogyha ekkora sokféle információ van mögötte, az sokféleséget is jelent. Ha sokféleség van, akkor sokféleséget tudva, ismerve és ahhoz alkalmazkodva kell ugye ezeket a folyamatokat irányítani. Lásd, precíziós mezőgazdálkodás. Oda most már nem feltétlenül agrármérnökök tudása kell, nyilván az kell, az az alap. De hihetetlen sok társtudománynak kell aládolgozni, a geoinformatikának, a térinformatikának, nevezzük így, amiből ugye Miskolcon erősek vagyunk, a talajtannak, a természetföldrajznak, mert ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a felszínhez, ahhoz nekünk mindenképpen ismerni kell azt a felszínt, mert most már technikailag a gépeink mindent tudnak, centiméter pontosan navigál, és minden egyes szelepet vagy csövet úgy nyit akkora nagyra, hogy annyit adjon ki belőle azon a ponton, amennyit ugye a talajok el tudnak fogadni, amennyi a termőképessége, amennyi a tápanyagigénye, amennyi a növényállományhoz szükséges utánpótlás, vagy éppen ugye a vegyszereknek a mennyisége, a gyomirtók, ha nincs gyom azon a helyen, akkor minek szórjuk ki a gyomirtót. És ez nem csak pénz, nem csak környezeti terhelés, hanem haszon, fenntarthatóság és nagyon sok minden más. Úgyhogy én azt látom most egy picit, hogy nagyon nagy tér nyílik, remélhetőleg, és bízom benne, hogy nem vagyok túl optimista, az ilyen természettudományok irányába, amikor végre most már komplexen érteni kell a felszínt, érteni kell a tájat, annak az összetevőit, az összefüggéseit. Azért, hogy ne lehessen az többé, hogyha hozzányúlok egy szegmenséhez, és azt hiszem, hogy ez a szegmens ez különálló, és ennek semmire másra nem lesz hatása, aztán 40-50-60 év múlva mindig kiderül, hogy hú, ennek igen nagy hatása volt, és ha ezt tudtuk volna előre, akkor talán hozzá se kezdünk.
Hogyan látják a gazdáknak, illetve a laikusoknak a tudása, miként változik a talajról, akár mondjuk az ilyen programok segítségével, mi a tapasztalat?
Nagyon nehéz a kérdés, mert ugye én napi szinten, de havonta biztos 2-3 előadás terepen, előadóteremben tartok a gazdáknak. Tehát ugye a talajtani társaság folyamatosan kint van a gazdáknál. Az a fajta hideg, követő, hallgató tekintet, ami mondjuk 5-6-7 évvel ezelőtt követte az előadásaimat. Szerették, mert érdekes, meg jó hangulatú, csak hát jó, végig, ha menjünk vissza, csináljuk úgy, ahogy eddig. De most úgy kezdenek a szálak összeérni, és én azt látom, hogy egyre több az a gazda, aki nem belekényszerül egy ilyen előadásba, aztán végig hallgatja, és hazavisz belőle amennyit, hanem most már keresik. Nagyon keresik ezeket az információkat. Tehát az a regeneratív közösség, aki korábban egy apró magként működött az országban, most már 1000 fő feletti konferenciák tudott például egy hónapja, másfél hónapja, már most nem is tudom, mikor volt Jakab Szálláson, január közepén, régebben összehozni. És azt látom, hogy nagyon sok például a mi egyetemi honlapunk, vagy a talajtár.hu honlapon tele van tele vagyunk olyan szelvényleíró, szelvénymagyarázó, talajművelést segítő tudásanyaggal, és ezeknek a nézettsége több ezres, sőt, van olyan, ami több tízezres. Tehát én azt látom, és most már meghívó jönnek, hogy de tanár úr, jöjjön el, a gazdák nagyon akarják, önt akarják hallgatni. És én azt gondolom, hogy ez egy olyan momentum, amire lehet építkezni. Ez pont egybe jön az EU-s talajmisszióval, egybevág ugye a KAP, vagyis a közös agrárpolitika támogatási rendszerének reformjaival, az agrárökológiai programmal és hasonlókkal. Tehát én azt gondolom, hogy itt van lehetőség, de nem elég, még egyszer mondom, a talajhasználók körére koncentrálni. Ők nagyon fontosak, mert nyilván ők lesznek a végén azok. De kell egy nagyon erős társadalmi nyomás, nevezzük a közérdek, a közismeretek. Tehát hogyha tudom, hogy ha egy ember érdeke több ezer ember hosszú és közép és lassacskán már rövid távú érdekeit sérti, akkor itt nincs visszakoz. Itt nincs pardon, itt nincs appelláta. Nem szeretném dramatizálni a helyzetet, de tényleg problémák vannak, és ráadásul a problémák pont jókor jöttek elő. Akkor jöttek elő, és hát persze nem véletlenül, amikor egyéb más nemzeti, politikai, háborús, gazdasági problémákkal néz szembe Európa és a világ. És amikor arról beszélünk, hogy egy intenzív mezőgazdaság, ami eddig abból működött, hogy volt gép, gázolaj és vegyszer és kemikália, ennek mindegyik darabja nagyon drága. Nem tudom, mennyire ismerős, de engem is meglepett, hogy a Magyarország egyedüli nitrogén műtrágya előállító cége a teljes magyarországi földgázfogyasztás 5%-át egy személyben felhasználja. Most akkor el lehet képzelni azt, hogy mitől drága a műtrágya? Hát attól, hogy egy egyre bizonytalanabbá váló energia politikai piaci helyzetben egyre drágább, úgyhogy a regeneratív átállásnál itt mindenkinek az az érdeke, hogy a talaj szerves anyagtartalom nőjön, a talaj szerkezete javuljon, ezáltal ugye a belvizek mennyisége csökken, de nem ez az igazán fontos, mert a belvizek 60-80 ezer hektár az sok. De azért a jelentős probléma az, hogy utána másfél-két hónap múlva iszonyú nagy aszály van egy olyan országban, ahol klimatikusan ilyenek az adottságaink. Ez nem klímaváltozás, ez mindig is ilyen volt, mert már égett a napmelegtől a kopászik sarja akkor is, amikor még ezek a nagy traktorok nem száguldoztak az Alföld minden területén, és a Tisza is zúgott, hogyha éppen nagyon zúgnia kellett, úgyhogy ezek nem újdonságok ugye Magyarország természetföldrajzi keretrendszerében, de azért hozzányúltunk nagyon durván és nagyon keményen, és most a legfontosabb dolog az, hogy a vizet visszatartsuk, mert a víz az az, amivel nem tudunk mit csinálni, azt nem lehet műtrágyával pótolni. Ráadásul ugye műtrágya se hasznosul, mert az is oldatba kell, hogy menjen ahhoz, hogy fel tudja venni a növényt, tehát víznek lennie kell. Hiába beszélünk öntözési programról, a legpozitívabb becslések sem mennek 3-400 ezer hektár fölé, 4,5 millió hektáron művelünk Magyarországon. És ezeknek a jelentős része is nem az a rész, ahova nagyon kell az öntözés, hanem ahol közel van a víz. Tehát ahol egyébként is réti talajok vannak, hidromorf talajok, és ezeket öntözzük még. Tehát ez nem lesz megoldás. Az egyedüli megoldás az, hogy a csapadék többletes időszakokban annyi vizet engedünk be az egészséges talajainkba, ahol végre kialakulnak azok a gravitációs vastag pórusok, ahol a víz bele tud folyni, és ha vizet kap, akkor nem szétúszik, szétiszapolódik és lezár, mint ugye a mostani szerkezet nélküli talajainkban. Ehhez kell növény, ehhez kellenek állatok, kell szerves anyag. Növénynek gyökere van. És ha a gyökeret nem forgatjuk ki minden egyes alkalommal, akkor ez megtartja ezt a szép függőleges irányát, ráadásul vastag. Ráadásul ugye nem csak, hogy a gyökér van ott, hanem a gyökerek falá mellett, ugye a talaj falán, egy olyan mikrobiális közösség jön létre, ami olyan, mintha ragasztóval bekentem volna a falat. Ez, ha vizet kap, nem fog újra összeomlani, hanem egy stabilan megmaradó élő rendszernek a vízbevezető, és utána pedig ugye a másik probléma, hogy a levegőbevezető. És ha ott van a levegő, meg ott van a víz, akkor jön majd az élet. Tehát ennek a kettőnek mindenképpen ott kell lennie, és ehhez szerves anyag kell. És a szerves anyagot ott kell hagyni a táblán. Azt meg kell termelni. Akkor is termelnem kell, amiről elszoktunk, hogy gyakorlatilag van a főidény, amikor a főnövényemet termesztem, Egyébként pedig arra vigyázok, hogy az év másik felében ne legyen rajta semmi, mert megeszi a tápanyagot meg a vizet. Holott nekem ez az az időszak, amikor vissza kell tennem azt a hiányzó szerves anyagot visszaépíteni, nagyon kemény munkával, nagyon hosszú éveken keresztül, amit gyakorlatilag majdnem, hogy nullára húztam. Ugye, aki mezőgazdasággal foglalkozik, az nagyon jól tudja ezt a félmondatot értelmezni, hogy manapság a talajaink az egy éves szármaradványokat nem tudják lekezelni. Tehát olyan kevés benne a szerves anyag és a hozzá kapcsolódó élet, hogy egyszer van, egyszer nincs. Már csak műtrágya segítségével tud eltűnni ugye a szerves szármaradvány, ami egy katasztrófa, tehát egy réten ilyet el nem tudnánk képzelni. De azért, mert ugye ez a 80% a szerves anyagnak, a rétben pedig ez a 3% az összszerves anyagnak, és nem ebből él, hanem van egy kiegyensúlyozott környezeti rendszer, ami vizet, tápanyagot, levegőt hűt, fűt, mindent, amit egy egészséges élet közösségnek adnia kell, azt meg tudja adni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Talaj élete elnevezésű programról hallhattak, melyhez a Miskolci Egyetem is csatlakozik. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke számolt be a részletekről.